Köszönöm a köszöntést, és igen, a tegeződés az örülnék neki, hogyha működne. Egyrészt már nem szeretem öregnek érezni magam, másrészt meg nem is vagyok az. Én ugyan láttátok, hallottátok János, hogyha vagyok a csornai premontreiektől. Egyébként hittan matek és hamarosan fizika szakos tanár, tehát hogy a közösségi médiához tanulmányi szempontból túl sok közöm nem lenne. Az egész úgy indult, hogy valamelyik éven a Sapiencián felhívta a rektora figyelmünket az évnyitó beszédében, hogy hát a Facebookot igyekezzünk a közösségi média etikájának megfelelően használni. Nem jöttünk rá, hogy miért emelte ki, vagy mi történt, de akkor annyira megragadt bennem ez, hogy hát az összes szakdolgozatomat azt a közösségi médiából sikerült írnom. Többnyire erkölcsi oldalról. És hát azóta is többször foglalkoztam ezzel, bár szerencsére csak olyan könyvekbe és helyekre írtam, amit szinte biztos, hogy nem olvastatok. Legalábbis nem tudom, hogy hány embernek jár a Szombathelyi Gimnázium évkönyve, vagy éppen a premontrei apácsa melyik évkönyve akadt a kezetekbe. Tipre azt mondanám, hogy egyik sem. Igen. Na most, mint a rossz tanár, nagyon rossz előadó vagyok. Éppen ezért én jobban örülök annak, hogyha vannak kérdések, mert akkor arra tudok válaszolni. Cserébe viszont nekem is lesznek kérdéseim, aminek örülnék, hogyha néha válaszolnátok. Kezdeném talán azzal, hogy a média az mitől lesz szerintetek közösségi? Vagy indítsunk messzebbről, hogy mi az, hogy média. Tömegtájékoztatási eszköz, tehát akkor én nyomtatok egy hatalmas plakátot, kiteszem mondjuk a Hősök terére, az egész tömeg látja, hogy mondjuk, nem is tudom, vasárnapi mise 11 órakor, akkor az már egy tömegtájékoztatási eszköz. Pontosan. A média az csak annyi, hogy valamilyen közeg, amin keresztül el lehet jutni a többi emberhez. Zenét nem hoztam.
Jó.
Jó. Egyetlen album van a telefonomon, nem tudom. Lehet azt, hogy 40 percen keresztül azt hallgatjuk, tehát hogy részemről megoldható. Jó. És igen, tehát a média az bármilyen közeg, ami tájékoztatást ad, de akkor ez hol lesz közösségi? Mert média, tévé, rádió, újság.
Talán attól lesz, az is közösségnek nem lesz, hát több mint mondjuk, hogy a fizikai nap, hogy a hasonló érdeklődésünk embereket gyűjti össze egy bizonyos információt.
Innen indul, hogy a hasonló érdeklődésű körű embereket, tehát például a Vadász magazin az általában nem a motorosoknak jár. Azt nem kérdezem, hogy új embert hány ember olvas, mert mi is csak a keresztrejtvényért járatjuk. Úgy is elolvastuk már előtte, akkor írom. De valóban onnan indul, hogy keres egy témát, egy közösséget, akik megszólíthatóak. Kicsit kisarkítva mondanék annyit, hogy hát jó, és ha valamit bemondanak a buszon, ott is van egy közösség, aki ugyanazzal a busszal utazik, mondjuk Budapesten a 7-es busszal, tehát jó esetben egy évben egyszer találkozik ugyanazzal az emberrel még egyszer, akkor ők már közösség lesznek? Valóban nem. A közösségi média az onnantól közösségi, hogy van valami interakció. Szabad ilyen szavakat használnom, ugye? Jó. Csak nyár van, azt nem tudom, hogy jobb lenne a tőmondatokban beszélni. Tehát, hogy valamilyen interakció, visszajelzés. És így például a rádió az egy egyirányú média csatorna lenne, alapvetően, hogy ők mondják, amit akarnak, lejátszák, amit akarnak, te meghallgatod, ha akarod. Viszont onnantól kezdve, hogy megjelentek az SMS-es, betelefonálós lehetőségek, a rádió is átment közösségi médiába. Innentől kezdve az internet használat többi része az egyértelműen közösségi, amikor a felhasználók maguk is szervezők lesznek. Ugye a kezdő kérdés az volt, hogy az internet azt tudjuk, hogy befolyásol minket, hiszen bármi, amit látunk, hallunk, tud befolyásolni. Kinek van ötlete arra, hogy akkor hogyan befolyásolom én az internetet?
Hát úgy, hogy bármilyen, például feltöltök egy videót, vagy Facebook, és akkor úgy az emberek, hát az én videónak hoztam alapján, ilyen változtatják a véleményt.
Így van. Most az influencer-kidfluencer dolgokban nem mennék bele annyira. És valóban ezek azok, akiknek pusztán annyiban befolyásoló a véleményük, hogy bármit mondanak, azt sokan hallgatják. Sajnos sok esetben sokan hallgatnak rájuk akkor is, amikor nem kéne. Na most ugyanezt mi is el tudjuk követni, hogy hallgassanak ránk sokan, vagy legalábbis, hogy sokan hallják a hangunkat. Maradva mondjuk a cukorhegyieknél. Elég jó üzletet csináltak abból, hogy bármilyen anyagot, képet, videót, cikket, bejegyzést feltöltök, ha elég sokat fizetek, elég sok emberhez eljut. Gondolom, ti is láttatok már olyan reklámot, ami nagyon nem érdekelt benneteket, de újra és újra visszajött. Jó, akit érdekel, majd megmutatom a beszélgetés után, hogy hogyan lehet leiratkozni ezekről. De például egyszer sikerült megtalálnom a Facebooknak az adatbázisában azt, hogy ő szerintük engemet mi érdekel. Izgalmas lista volt. Tehát, hogy mikor itt szépen sorba jött az, hogy a katolikus egyház, a liberális politikai nézetek, a egy-két like miatt, ha jól emlékszem, a református egyház gondolatait is betette, ruházkodás, öltözködés. Nem tudom, hogy ezeket így hogyan szedték össze, de hát ugye a kétharmadát dobtam ki, hogy akkor ezek bocs, mégse. És pontosan így működik a közösségi médiának ez a befolyásoló része, hogy aminek a legkisebb köze is van ahhoz a dologhoz, amit egyszer megtekintettél, pozitívan nyilatkoztál, hozzászóltál, megosztottál, elküldtél, ők azt valahova följegyzik maguknak a felhőbe, az algoritmus onnantól kezdve azt mindig társítja hozzád, és elé tesznek rengeteg dolgot. Rendi tapasztalatunk az, hogy favágás volt, és egy ember kivételével mindenki ott fönnhagyta a szobájába a telefont, beszélgettünk arról, hogy hát kéne lassan egy új fűrészt venni. Na aznap este mindenki fűrészreklámokat találta Facebookon, amikor körülnézett, pedig csak egy valakinél volt ott a telefon. És a befolyásolás az pontosan ez. Hogy én döntöm el, hogy mit osztok meg magamról, mit mondok magamról, milyennek tüntetem fel magamat, vagy mit engedek, hogy lássanak belőlem a többiek megosztásai alapján. Kicsit többen vagyunk most, hogy csak úgy simán körbe mutathassam a dolgot, de ezzel már át is megyünk egy kicsit az anonimitásra. Szeretnék kérni egy önként jelentkezőt annyiban, hogy én most mutatok egy Insta profilt, és csak a leírások alapján kéne valami rövid véleményt alkotni arról, hogy ki is lehet az illető, bemutatni az alapján, ami ott látható. Ki lenne benne egy ilyenben? Garantálom, hogy teljesen random profil lesz. Nagyszerű. Tessék, ennyit tudunk róla.
Okay. Szóval ez alapján, a kép alapján szeret biciklizni.
Eddig tudunk, hogy szeret biciklizni.
Lehetséges, hogy vannak gyerekei is, mivel hogy ezen fotón is szerepelnek gyerekek. Esetleg ő maga is gyerek, ami, és ők pedig a testvérei, és ő pedig az apjuk.
Gondolatnak eddig jó. Nem mondom meg még az igazság tartalmat. A legfrissebb sztorit nézi Instagramon éppen.
Ez összes képet végignézheti meg a dolgokat?
Igen.
Az a legjobb.
Szereti a focit, mert itt van egy mert itt van a tavalyról azt, hogy legyőztük a litvánokat, meg itt legyőztük a szerbeket, meg kijutottunk az EB-re, meg legyőztük a montenegróiakat. És itt van ezt a oszlai, amit éppen lehúz egy kis üveg pálinkát a montenegrói meccs után. Nézi az NB1-et, szereti a mesterséges intelligencia által készített képeket, és ennyi jelölőre.
Tessék, itt még a megjelölt képek.
Ja, hát nagyon úgy tűnik, hogy ő még iskolás.
Tehát valószínűleg nincsenek gyerekei. Visszakanyarodnék az első mondatokhoz.
Igen. Magyarországon ilyen iskolában, mert itt látom a magyar címert a falon. Hát és egy... Igen. És itt van egy, ha jól látom, angol könyv. Ez angol könyv.
Fogalmam sincs.
Vagy kémia.
Nekem mindegyik kínai.
Na igen.
Jó. Igen. A segítek az nem ő.
Jó, akkor biztos a barátja. Igen, szóval... Igen, és a... Igen.
No.
Szóval összefoglalva, ez szerintem egy olyan kamasz, aki szeret sportolni, néz szerint biciklizni, és szereti a focit.
Köszönöm. Ez most csak az, amit az elmúlt 3 percben egy random Insta profil alapján meg lehetett állapítani. Add is témmel, hogy kamasz, szeret sportba szurkolni, akkor biciklizik, ha muszáj. Valóban nálunk középiskolás már, mint hogy ha jól emlékszem, most éppenséggel Győrben, és talán most lesz 10. osztályos. Igen, egyébként az összes képét végignézheti, ezt így jelzem, hogy ennyi volt. Ez az egy darab fotó. Ennél egyébként rosszabb már csak az én profilom lett volna. Mert nálam ez mind látható a profilomon. Most megkérdezném, hogy hány embernek van instája? Igen, lehet, hogy vetszett, hogy hánynak nincs. Az alapján, amiket megosztottatok, amiket megjelöltek titeket, amilyen sztorikat kiraktatok az elmúlt 2 hónapban. Szerintetek milyen képet lehetne rólatok alkotni? Köszönöm, Gergő, ez volt az egyik legjobb válasz, amit eddig hallottam. Aki nem hallotta a suttogást, hanem az volt, hogy azt, hogy nem létezek. Az már morbid. És az összes képpel, amit megosztatok, ti magatok is befolyásoljátok azokat, akik követnek titeket, látnak benneteket. Rólam például fél éve azt hitte fél csorna, hogy barátnőm van, mert az egyik fizika vizsga után az egyik egyetemista társammal, aki éppenséggel nőnemű, beültünk egyet a szombathelyi, hát nem mondhatom ki, azt hiszem, dehogy nem, egyik szombathelyi éppen akkor nyílt KFC-be ebédelni. Kikerült egy sztori erről Instára, mire hazaértem, addigra már volt barátnőm. Más kérdés, hogy nagyjából 20 évvel idősebb nálam, van két gyereke, abból mind a kettő a bérmafiam. De hát, aki nem ismerte őt, csak engem, az egyből levonta a következtetést. Ez egyben már a személyesség kérdése is, hogy mi az, amit szerintetek nem szabad megosztanunk magunkról?
Személyes adatok.
Így van, de a bankkártyaszámot és PIN-kódot nekem is le lehet írni.
Például nekem azt szokták mindig mondani, hogyha nyaralunk, akkor nyaralás alatt ne tegyünk ki semmit, mert akkor tudják, hogy nem vagyunk otthon, hanem ha hazajöttünk, azután lehet nyaralásról posztolni. Mert ez veszélyes, tehát hogyha valaki mondjuk nagyvárosban lakik és tudják, hogy hol lakik, akkor elnézni.
Ez így van. Nem olyan régen volt a közösségi kirándulásunk, egy pár száz kilométerre Csornától. Egyetlen egy darab képet osztottam meg a kirándulás alatt én is, azon ember nem volt. Tehát az a rólam tudták, hogy én hol vagyok. De arra figyelni kellett, hogy csoportképet nem osztunk meg, nem teszünk ki, hogy ne lássák, hogy senki nincs otthon. Főleg, mert hát egy apátságban van néhány olyan dolog, amit könnyű elvinni, és jó drágán el lehet adni. Azt már nem mondom meg, hogy hol vannak. Akkor egy kicsit kanyarodjunk át az anonimitáshoz. Ki az, aki szeretné névtelen fantomokkal beszélgetni? Én. Ki az, aki szeret névtelen fantom lenni egy-egy közösségi oldalon? Egyébként én is. Ki az, aki játszik valamivel? Jó. Ki az, aki úgy játszik, hogy beazonosítható, hogy ez pontosan ő lesz? Teljes névvel, képpel, hanggal. Hang még csak-csak. Nagyszerű. Akkor szerintetek közületek ki az, aki valójában anonim egy közösségi média felületen? Bárki, aki játszik. Gondolom van interakció a többi játékossal.
Néha, amúgy én nem szeretek közbeírogatni, vagy beszélni, úgyhogy én puskba szoktam menni, de amúgy van.
De amúgy van.
GG-t szoktam írni.
És szoktál róla hazudni is, vagy csak akkor, amikor tényleg jó volt?
Mintha jó játék volt, igaz, hogy lehet idegeskedik az ember közben, de az...
Igen. Szülőknek ilyenkor érdemes szólni, hogy víz legyen náluk, mert lehet, hogy sokat fognak csuklani. De valóban, tehát igazából, aki bármilyen multiplayer játékkal játszik, az tulajdonképpen benne van ebben az anonimitásban. Szerintetek bármilyen internetes oldalon mire jó, hogyha valaki anonim tud lenni? Vagy tudtok-e olyat elképzelni, amire ez valóban jó?
Szabadabban fejtheti ki a véleményét. Kevésbé érezheti magát, úgy, hogy kiderül, hogy ki ő, és mondjuk jobban támogatja. Ha valaki anonim, akkor
Lehet őszintébb, de lehet bunkó.
Jobban elengedik magukat a közösségben.
Lehet őszintébb, lehet bunkó. nincsen határ az anonim embereknek. Igen, ez a névvel, arccal, címmel, telefonszámmal, ez a van véleményem, de én se értek egyet vele kategória. Kép nélkül pedig, ha beazonosítatlan vagyok, akkor tudok regényeket írni.
Nincs következménye.
És meddig érdemes elmenni az őszinteségben? Amíg nem sértő, és ha az a szándékom, hogy megsértsek valakit? Tudom, akkor bunkó vagyok, de... Nem kell bólogatni, hogy amúgy is az vagyok. Nem, köszönöm. Vizet. Jó, maradjunk akkor ennél a témánál még egy pillanatra, hogy ragadjunk meg ott, hogy tudtok-e olyan helyzetet elképzelni, amikor az a szándékod, hogy igenis sértő legyél?
Igenis, micsoda?
Sértő.
A sértő kommentet.
Igen, egy kicsit pontosítom a kérdésemet, hogy olyan helyzetet, amikor az a szándékod, hogy sértő legyél, jogosan és igazad van. Amikor utálkozó kommentre válaszolunk, mert elfogyott a popcorn, és már valamire használni kell a kezedet.
Nem szoktam ilyet csinálni.
Vélemény írsz egy neked nem szimpatikus Twitter posztra. Mi már nem
Twitterben. Annak kell sértőnek lennie.
És itt van a helyes válasz, hogy sértőnek, annak sem kell, sőt, nem szabad lennie. Tehát olyan helyzetet nem igazán lehet elképzelni, amikor az a jogos hozzáállás, hogy már pedig te sértegetsz bárkit, bármi miatt. Ez már nem csak személyessé, hanem személyeskedéssé tenni az egész közösségi médiás jelenlétet. Amikor gyűjtöttem az anyagot egyébként, hogy ötleteket, hogy miket érdemes itt előhozni, bedobni, akkor pont szembe jött velem az a kép, amikor a 160 centis vézna törpegyerek a kétajtó szekrénynek elég durván beszól, és csak annyi a kép aláírás, hogy Pistike most felejtette el, hogy nem az interneten van. És ezekről a megmondó emberekről, nethuszárokról, nem tudom, kell véleményt alkotnunk, vagy igazából egyetértünk, menjünk tovább, és azzal se törődjünk, ha itt ülnek ilyenek. Oké.
Okay. Nekik pont az a céljuk néha, hogy kölcsesszék az agyát az embernek. Úgyhogy igazából esélytelen. Csak ők nyer. Hát ő nekik jó volt, hogy ők húzzák az agyát a másiknak. Nekünk nem.
Igen. Ők ezzel vezetik le szépen az energiájukat, hogy hát akkor beszólogatunk, megmondunk, másik felhúzza magát, én megröhögök rajta. Na, ugyanilyen vagyok, csak élőben. Jó, akkor egy bizonyos Facebook lehetőségre kérdeznék rá. A csoportokban a névtelen tagok bejegyzései. Jó, ugye tekintetekkel látom, hogy körülbelül nagyjából egységes a vélemény, hogy többséget idegesíti, hogy mi a viharnak teszi ki névtelenül. Tehát például nekem nagy kedvencem a valamelyik csornai csoportba, amikor névtelenül kitesznek egy ilyen bejegyzést, hogy vízvezeték szerelőre van szükségem, ki tudtak ajánlani.
Kérdeznek olyat, hogy mondjuk valaki tud-e valamit kölcsön adni, akkor egy csomó fiú rögtön úgy megy kommentelni, hogy igen, de mit adsz cserébe, kacsintolsz már, és a többi, és névtelenül megkapnak információt.
nekem is ez a tapasztalatom, hogy én is benne vagyok ilyen női csoportokban, és ott néha ilyen nagyon kellemetlen témákra kérdeznek rá, hogy másnak például volt egy ilyen, és ha valami ismerősük a csoportban van, akkor nem akarják, hogy tudják, hogy róla van szó. Tehát, hogy van, amikor indokolt.
Igen, vannak indokolt helyzetek, amikor hát nem akarod országvilág barátok elé tárni, hogy neked személyesen milyen problémád van éppen, de ugyanakkor meg segítségre lenne szükséged. Viszont választ nem lehet névtelenül adni.
Arra nem lehet mondani, hogy jó válaszom?
Nem. Arra ott a gyakori kérdés. Ötletek, vélemények? Vagy milyen jellegű névtelen bejegyzéseket láttatok többnyire? Tehát van ez a fajta, amikor tényleg valakinek segítségre van szüksége, de hát nem szívesen osztanám meg, hogy az az ő problémája.
Esetleg, amikor orvost keres valaki, akkor láttam sokat. Tudják, hogy milyen orvos kell most
mondani. Így van, ugye Magyarországon ezt nagyon ügyesen oldották meg, hogy a bőr és nemi beteg gondozóz egybe van. Aztán döntse el mindenki, hogy melyik beteg hova jött. No. Ki az, aki látott már névtelen tag bejegyzés csoportba? Itt látom, mintha lenne itt egy kis szakadék. Jó. Akkor itt maradnék ennél ugyanennél kérdésnél, hogy és miért nem lehet névtelenül válaszolni?
Ez a mindegy. Szerintem mindegy, hogy névtelenül válaszol-e valaki. Van itt, hogy egy is ismeretlen lényegében a kérdező. Szóval, hogy lehet, hogy ismerjük is, de nem tudom, hogy ismerjük.
Meg attól függ, mi volt a kérdés.
Ez lehet, hogy a válasz is lehet olyan, ami picit ciki. Megérdezik, hogy az orvos keresésnél. Honnan tudod, akkor te?
Nem.
Meg tudom válaszolni, hogy mit válaszolok. Olyat válaszolok, amit felvállalok.
Igen, standard válasz. Írj privát. Jó. Most csak egy van. Ha már Facebook, akkor mit szóltok ezekhez az egészen kiváló kamu profilokhoz? Nem csak Facebook, Instán is kaptam egy pár jelölést, sőt az apátságot azt az elmúlt héten körülbelül 5-ször tették be víruslinkes csoportba.
Jó kis 18 pluszosban legalább.
Természetesen. Most éppen csak egyetlen egy ilyen jelölésem van. Tegnap este még 4 volt. Általában ott szoktam mondani, hogy úgy is törlődnek. Szóval, kamu profilok, vélemények, létjogosultság.
Fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet őket kiszűrni. Melyik, meg tudjuk különböztetni egy valós embert. Mert úgy szoktam, hogy én nem Facebookozok nagyon, de tényleg csak azokat engedélyezem, akiket nagyon jól ismerek. Vagy Instán is, akikkel beszéltem, és egymásnak adtuk úgy oda az Instákat, nem úgyhogy random bekövetett valaki. Mondjuk tényleg személyesen
egymásnak. Nem tudom, hogy mennyire lehetett hallani, tehát hogy a visszakövetés, visszajelölés az valódi ismerettség alapján történik. Na most bejelöl valaki, Kovács Tamás, Csorna, körülbelül 10 ilyet ismerek, kép nincs. Csak hogy valami tömegnevet mondjak, tehát hogyha...
Na, lehet írni, hogy ismerjük egymást, akkor leírja.
Már mondjuk Planzendorfer, Eufrozina lenne, abból tudom, hogy maximum egyet ismerek. De igen, tehát ha rá lehet írni, és ha nem válaszol, akkor nem kell visszajönni. Főleg hittamból többször előkerülő kérdés volt ez a gondolat, hogy de a tanár megteheti-e azt, hogy létrehoz egy kamu profilt pusztán nevelői, pedagógiai szándékkal, jelölget be embereket, főleg a diákjai közül, csak azért, hogy kiderítse, hogy amúgy mit osztanának meg egy idegennel az emberek, a diákjai, mennyire mennének bele a magánéleti problémáikba, hogy aztán egy-két héten belül azért felfedje, hogy figyelj, ez én voltam. Jobban kéne figyelni.
Kirak mindenhova, minden 5 percben posztja van, akkor azért jobb így kicsit úgymond ráijeszteni ezzel, hogy ezt fejezze be nagyon gyorsan, mert baja is lehet.
Néhány volt diákomat, nem kamu profillal, hanem úgy sikerült lenevelnem arról, hogy mindent is megosztanak, hogy Insta Live-on beszélték meg a fél életüket. És egyik pénteken, ahogyan értek haza már kollégiumból, pont találkoztam velük az utcán, olyan különböző helyekről ők is így összefutottak, és valamik föltette a kérdést, hogy mit is beszéltünk holnapra? Én mondom, hogy mentek Győrbe, délben találkoztok a postánál, vonattal mentek, a Cyberjump után pedig beültek a Mekibe egyet, aztán az este 6-os vonattal jöttök vissza, miért? Néznek egyet, hogy ezt így hogyan? Tegnap meghallgattam a live-ot, amíg ment. Következő kérdés az volt, hogy az a... És nem tudjátok, mondott egy nevet, hogy ő is jön? Mondom, megy, írt a kommentbe, amíg beszéltetek. Többet live-ban nem volt ilyen megbeszélésük. Szerencséjük volt, hogy így most végül is én figyelmeztettem őket erre, hogy gyakorlatilag egy egész napjukat leírtam, hogy mit fognak csinálni, mit terveznek, merre mennek, hányan lesznek. Ha bárki rossz szándékkal csinálta volna ezt, akkor kevésbé jött a lekövetés. Az ország másik végéről tudok olyan tanárról, aki viszont megcsinálta azt, amit az elején említettem, hogy létrehozott egy kamu profilt, és hát az egyik problémásabb diákkal viszonylag sokat beszélgetett, majd egy hónap múlva azért mondta, az osztály előtt mondta, hogy figyelj, te szoktál ezzel beszélgetni, nem? Na, ő én vagyok. Igen. Úgyhogy volt hatása. Az kiderült. Kérdésem az, hogy lehet-e ezt többé-kevésbé etikusan, erkölcsösen csinálni? Mert nyilván az, hogy nem rossz szándékkal, de rossz eszközt, az...
Azzal kéne, de nem...
Tessék?
Etikus szándékkal kéne, de nem lehet.
Kéne, de nem lehet. Igen, nálam annak idén fölmerült pont az egyik szakdolgozatom miatt, hogy kéne egy ilyen kutatást csinálni a diákjaim körébe. Csak hát megnéztem, hogy akkor ehhez úgy körülbelül mi kellene, a diákok ne tudjanak róla. Az osztályfőnök, az igazgató és az összes szülő tudjon róla, hozzájáruljon,
és ne szivárogjon
ki. Nem csináltam kutatást. Tehát, hogy nem nagyon volt erre lehetőség. Nagyon sok előadás van ezekről a témákról. Ennek ellenére, mégis, mint mondtam, tavaly még előfordult ez, hogy Insta Live-on beszéltek meg mindent, és le lehetett követni előre a programjukat.
Ők tudták, hogy Insta Live is mindenki nézheti, nem?
Persze, hogy tudták, csak...
Tehát,
hogy nyilván tudták, de nem érdekli őket. Na most akkor az iskolai előadás az pont ennyire fogja érdekelni a gyerekeket. Legfeljebb az, hogy de jó, nem matek óra volt.
Még sokszor szerintem azt, hogyha nem velünk történik, akkor nem vonjuk magunkra a dolgokat, és nem gondolunk bele az egészbe. És aztán ugyanúgy lehet, hogy pont, hogy belekezünk ugyanabban, hogyha nem velünk annyira tudatosak a dolgokkal, még hogyha hallottunk is róla.
Talán többetekkel is szembe jött az a videó, amikor srác játszótéren odament először a szülőkhöz, és megkérdezte, hogy hát kutyával oda mehet a gyerekhez, és hogy elmenne vele a gyerek. Nem tudom, látta valaki ezt a videót? És ezt is megkérdezi, hogy hányszor mondtál a gyereknek, hogy nem szabad idegennel elmenni, meg hogy tanította erre, és mit gondol, mit csinál a gyerek. Természetesen minden szülő azt gondolja, hogy a gyereke nem menne el, végeredmény pedig az, hogy az összes gyerek elment a kutyás bácsival. Igen, hát kutya. Ez csak így arra, hogy el lehet elégszer mondani. Hát nem. Másrészt, maradva a Kamu profilnál, miben más, mint a névtelen kérdezés?
Az, hogy névtelen kérdezést úgy említetted, atya, hogy úgy említetted, bocsánat, hogy...
Megbocsátok.
Hogy az egy csoporton belül történik, és azért a csoporton belül azért tudni lehet, hogy kik vannak ott, és ez egy zárt körű csoport, gondolom én. Egy helyen példát nézünk, viszont a Kamu profiloknál ott nincs ez a megkötés, hogy most egy bizonyos csoporton belül egy ember. Szóval ez teljesen akárki lehet, viszont egy csoporton belül viszont csak abból a csoportból lehet valaki. Szóval ebben egy kicsit más az. Attól még, hogy anonim, attól még nem akárki, hanem abból annak a csoportnak egy tagja.
Szerintem a Kamu profil nagyon ritkán nem rossz indulatú. Tehát, hogy az a ritkábban még volt ez a kutatási példa, de általában a létezésük valami rossz indulatú tevékenységhez kapcsolódik.
Így van.
A Kamu profil, nem tudjuk, hogy Kamu profil vagy ilyen. Névtelen, tudjuk, hogy névtelen valaki mögött annál, nem tudjuk, hogy igazi ember, az az ember, vagy nem az az ember a Kamu profil. És tudom, hogy másnak az identitását is fölvenni sajnos.
No, és mi a helyzet Kamu profil esetén, hogy egyébként minden a saját képeid, saját gondolataid, csak nem a saját neveden vagy fenn?
Hát ez pedig az anonimitásnak egy formája.
Fél Kamu.
Igen, az a fél Kamu. De etikus, nem etikus, erkölcsös, nem erkölcsös, használható.
Azzal nincs gond, hogyha nem a saját nevén. Mondjuk, hogy ilyeneknél olyan nevek vannak megadva, amiből látszik, hogy ez egy álnév. Nem szokott. Egy rendes profil felépítve és egy másik igazi név.
Tudok ilyet mutatni az ismerőseim között.
Ez már gyanúsabb. De hogy általában hogy látszik, hogy valaki csak úgy anonim akart lenni direkt, és nem átverés, de persze lehet olyan is, hogy valaki tényleg most, akkor ezt meg már állatprofilnak hívnám, csak mondjuk akkor miért a saját képeit használna?
Igen, de egyszerű, hogy név alapján ne találják meg, és csak az, akit ő meg akar találni. Tehát ugyanez a visszajelölős verzió. Nem mindenki ért hozzá ennyire. Egyébként be lehet állítani a legtöbb közösségi felületen, de hát elvonatkoztatva a Facebooktól, amit már inkább a nyugger korosztály használ többnyire, azokkal az egészen kiváló jó reggelt áldásos képekkel. Vagy még mondjuk nyugaton inkább a Snapchat, Twitter megy. Addig nálunk szerintem még mindig az Insta az, ami viszi a dolgokat. V-kontakt az talán annyira errefelé nem jellemző. Ja, meg hát ugye ott a TikTok. Ami mindenhol ott van. Mi mindenre jó? Live, rövid videó, bármit megoszthatsz, bárki megnézheti. Két éve húsvétkor a Csorna városért felelős, tisztaságért felelős cég az egyik alkalmazottját rávette, hogy nyúl jelmezben vezesse a hordokból összeállított kis vonatot. Sanyi nyusziból TikTokon mém lett. Albániában volt nagyon népszerű. De hogy semmi rossz szándék nem volt benne, mégiscsak akaratán kívül világszerte ismert lett.
Ez hasonló jelenség, mint a Heidegger-en Herold.
Igen. Vagy hát egy negatívabb példát is tudok mondani. Nem tudom, többé-kevésbé fekete humort mennyire szabad megengedni, bár az inkább a rosszabbik, ez a, ugye, hogy honnan tudod, hogy megöregedtél, amikor elmész két pap mellett és rád se néznek. Na most ezt a viccet utoljára egy olyan kép alatt láttam, ami Pannonhalmán készült, az előző Zirci apát és a mostani Csornai apát van rajta. Már is raktak hozzá arcot, beazonosítható embereket, és összefüggésbe hoztak két papot a pedofil témával. Azért, mert maga a mondat az valahol még tud vicces is lenni bizonyos körökben. Nyilván ott nem, ahol történt ilyesmi. Általában azok tudják ezt humorosan felfogni, akik nagyon messze nem érintettek ilyenbe. Vagy hát kedvenc magyar alkoholista papunk Tibi atya, aki először ugyebár nem Humbák földén volt, hanem Mária Kálnokon. Hát a Mária Kálnoki papnak ez nyilván nem tetszett. Illetve hát az a kép, amit először használtak, nem a rajzolt, hanem még a fotóverzió, nem tudom, emlékszik rá valaki valamennyire. Akkor váltottak a rajzolt verzióra, amikor kiderült, hogy azon a fotón tényleg egy pedofil pap van. És hát már is sok minden előszületett, most sok minden. Pedig mindenhol csak a humor volt a cél. De ezzel már részben át is mentünk egyébként a mém kultúra gondolatára. Ne aggódjatok, az evangelizációt nem fogom kihagyni. Idén karácsonykor, minden évben karácsonykor készülünk egy csoportkép. Idén karácsonykor elkészült a kép, megettük a karácsonyi vacsorát, mindenki visszavonult a szobájába, a apátsági oldal borítóképét megváltoztatták. Mire éjféli misére mentünk le, addigra már mém volt a képből, és három oldalon találtam. Egyébként teljesen barátságos és vállalható poén volt, kép nélkül nehéz elmondani, de hogy ez így körülbelül egy 3 órás intervallumot jelentett. Bármilyen kép, ha fölkerül, akkor abból már is lehet mémet csinálni. Szabad is?
Hát amúgy az, hogy szabad, ez érdekes kérdés, de én azt gondolom, hogy aki föltesz valamit és publikusan megoszta, olyan tudattal kell megosztania, hogyha valami fölkerül, az valószínűleg az internet is soha életben nem fog lekerülni, és vállalnia kell ilyen következményeket, tehát el kell fogadni.
Így van, amit fölteszel, az bárki használhatja.
Viszont szerintem a legtöbb ilyen ismert mém, amiket ismerünk, hogy régen voltak ezek a rövid videók, ami még nem a TikTok volt, a Vine-on, ugye, ami Amerikában volt szintén, ilyen nagyon véletlen esetek alapján lettek híresek, mint a Heidegger-en Herold, és ezt valaki elfogadja, és jónak használja, és tovább csinálja, és ebből megél, mint a Heidegger-en Herold, vagy több ilyenek, vagy karriert építenek rá, és azt lehet rosszul is felfogni, hogy sértésnek venni, vagy így. És ez attól függ, hogy ki hogyan fogja fel, vagy tehát, hogy hogyan kapják fel ezeket a dolgokat. Mert ennek lehet pozitív és negatív oldala is. Ha valaki megsértődik rajt, akkor negatív lesz. De ha valaki meglátja benne az esélyt, és egy életkarriert csinál belőle, mert ilyet is sokan csináltak, akkor meg több pozitív, hogy felkapták a mémét.
Ugye a mémekkel kapcsolatban kérdezném, hogy hányan követnek bárhol bármilyen keresztény mém oldalt?
Volt valami,
Én is most rákeresek, hogy mi az utolsó, amit megosztottak a... Például az Instán egészen kiváló néven fut, hogy katolikus mémoldal, ha jól emlékszem. Nos, én beírtam annyit, hogy kató, és már van 1, 2, 3, 4 katolikus mémoldal, amit követek. Valamelyiken már még láttam premontrai mémet is. Igen, például ezek pont mi vagyunk. A csornai evangélikus templomban, a most tavaszi, vagy a januári ökumenikus ima héten készült egy fotó, középen a református lelkésznő, körülötte premontrai szerzetesek, kép hozzá, Darth Vader és a rohamosztogosok. És egyáltalán nem sértődtünk meg rajta. Legalábbis nekem tetszett, hogy én pont lelettem vágva a képről. Rendtársaim maradhatnak. De hát ugye a mémkultúrához hozzátartozik az is, hogy van, ahol a kereszténységet parodizálják ki, vagy éppen teszik ellenszembessé. Gondolom, ilyet is látott már a többség. Azt nem kérdezem meg, hogy nevetette rajta a többség. Valamikor már kínóban inkább csak nevetünk rajta. De itt ugyanaz a kérdés kerül elő, ami az elején, hogy meddig lehetünk őszinték, vagy meddig mehetünk el a mémekkel. Kinek van ötlet, hogy egyáltalán miről szól ez a nagy mémelési hullám, ami beindult? Hát igazából Covid-dal nagyjából, mert akkor kellett otthon maradni mindenkinek. Az volt az első cél, de hát most már nem vagyunk karanténban.
Én azt mondanám, hogy már előtte is sok előbb volt, csak ez fokozatosan változik, hogy milyen...
Azt mondod, hogy akkor volt a... Igen. Tehát akkor volt egy nagyobb hullám. Igen.
Mivel kezdődött az egész politikai mémek, de attól volt a Szlovákiában a...
Macskás mémek, igen, azt ki ne hagyjuk. Nem azt mondtam, hogy előtte nem volt, hanem hogy akkor volt az, hogy így nagyon beindult. Mert ugye mindenki ott... Igen. De alapvetően miről szólhat a mémkultúra, szerintetek?
Vizuális viccek.
Van az, hogy milyen vicces szituációt lát bele egy adott képbe, és ezt hányféleképpen lehet variálni. Van egy ilyen közösség összetartó ereje is szerintem, hogy nagyon dolgot emelnek ki, amit azt gondolja az ember, hogy csak ő csinál a világon, és kiderülhetnek. És ez benne ez a legjobb, hogy lehet azonosulni.
Ez egy ilyen kulturális kapocs.
Vagy mint a sulis mémoldal, mert azt a Jánus a
kérdik. Hát, hogy az egy kép több mint 1000 szó néha, szóval sokat hozzátesz, hogy kép is van. Egy rövid mondat is.
Én Szombathelyre a Premontrai gimnáziumba jártam. A mai napig követem a Premo mém összes verzióját. Azóta már új diákok vannak, de még mindig lehet érteni a poénok 90%-át. Ugye alapvetően a mémeknek pontosan az a feladatuk, mint maguknak a vicceknek is. Hogy humorossá tenni, feldolgozni azt, amit nem biztos, hogy ilyen könnyű lenne. Azért emeltem ki a Covidot, mert szerintem Covidos mémet mindenki is látott. Ott hangzott el valamelyik csoportban az a kérdés, hogy szerintetek van olyan apokalipszis, amiből nem tudunk viccet csinálni? Nincs. Egy van, de abból már nem fogunk tudni. Igen. Maják már biztos nem fogják. Jó. Akkor közben kérdezném, hogy kérdés van-e? Bármivel kapcsolatban, ami elhangzott, nem hangzott el, amire úgy még kíváncsiak lettetek volna. fogok tovább menni még, tehát nekem vannak ötleteim. De mondom, hagyok terepet az utolsó 20 percbe kérdezni is. Jó, hát ha nincs, akkor még haladhatunk. Itt egy-két szót felírtam magamnak. Online evangelizáció. Kiket ismertek? 777. Renátó atya? Ó.
Nem biztos, hogy ezek a kategória, de a Fábri Kornél atya.
Kornél atya? Spök atya?
Például az, amikor a Kovács András Péter ösztöntapozott az eukarisztikus kongresszuson.
Meg valamikor forrásponton is tett tanúságot, ha jól emlékszem. Azt inkább szoktuk használni. Elég sokat mondhatok így is. Ugye pap még... Tessék? A keresztény zenék is annak számítanak? A keresztény zenék is számíthatnak annak. A katolikus black metal az nem számít annak. Szigorúan fülessel egyénileg meghallgatható. Nem ajánl. És itt nem ajánlom se egyik korosztálynak sem.
Hol vannak?
No. Ugye Pap Miklós atya is tett fel jó néhány videót még korábban, de amióta elkezdett ez könyvben megjelenni, azóta a videók visszafogottabbak. Meg ha jól emlékszem, talán még Takodi Laci atyának van egy jó pár videója, megjegyzése, Rilsze. Illetve hát Huszti Zoli, TikTokon kalózkodott nagyon. Ilyen másfél perces videók, mindig a napi evangéliumról, de tehát, hogy volt olyan, ami például azzal indult, hogy stílfűrésszel fát vágott. És akkor ebből, ezt így összekötött a napi evangéliummal valahogyan.
Melyik volt?
Azt mondta, hogy nem tudom, hogy milyen néven futott. Tehát, hogy azt tudom, hogy ki, Huszti Zoltán atya. A Magyar Szentek templomában van Budapesten, ha jól tudom, káplánként. Legalábbis, amikor én ott voltam utoljára, 5 éve még ott volt.
De ez a favágás, ez még evangélium
része? Kettőt és könnyebbet. Nem az evangélium maradt meg nekem se a videóból. Hogyan lehet evangelizálni interneten keresztül? Videókkal, bibliaidézettel,
személyes tapasztalattal,
tanúságtétel interneten, mémekkel. Alig várom már, hogy valaki egyébként így felnőtt katekumenátusra jelentkezzen, mert láttam egy nagyon jó mémet és megtértem. És nem elképzelhetetlen, hogy innen indult valakinek.
Van a Redditen egy olyan csoport, hogy tehát, ami az ateizmussal foglalkozik, viszont az elvileg tehát időkben az ateistább lett egy ilyen antiteista csoport. És erről én láttam egy videót, és valaki a komment szekcióban azt írta, hogy ennek a Reddit csoportnak a hatására lett keresztény.
Jó, gyors szómagyarázat azoknak, akik elvesztek. Ateista, aki tagadja Isten létét, antiteista, aki nem csak tagadja, hanem kifejezetten küzd az ellen, hogy valaki elhiggye Isten jelenlétét. Tehát ezek a harcos Isten tagadók. Mert egy ateistával én gond nélkül el tudok beszélgetni tudományról, vallásról, vallástudományról. El tudunk menni sörözni, hát egy antiteistával már kicsit nehéz papként leülni, beszélgetni. mármint, hogy ő nem hagyja. Csak itt hallottam, hogy közben ment a kérdezés. Igen, ez a tanárságból adódik, hogy túl jó a hallásom, tehát hogy általában szoktam hallani, hogy 5-6 paddal odébb mit beszélnek az emberek. Diákok is meg szoktak lepődni, amikor válaszolok a kérdéseikre. Jó, és mi az, amit nem szabad evangelizáció címén? Vagy akár nem csak evangelizáció címén, de így keresztényként, ami kifejezetten árt a kereszténységnek a közösségi médiában.
Vagy egy oldalúan állni más vallásokhoz, hogyha nem a kereszténységet követed, akkor...
Így van, vannak ezek a nagyon-nagyon megmondó emberek a kereszténységen belül is sajnos. Mégis azt mondták, hogy merhetem ezt a szót használni. Ezek az egészen, hát a kiválót azt már nem mondanám hozzájuk, a horog keresztények, akik aztán tényleg az a, olyan vérmesen üldöznek minden kereszténységnek, csak látszólag is ellentmondó dolgot, hogy te érzed magad rosszul tőle. Felteszem, láttatok ilyeneket is már. Igen. Nem, ők csak szimplán hülyék. Tehát, hogy teszem azt, amikor valaki egy gondolatot megoszt a toleranciáról, ő meg már mögé látja, hogy akkor ez a teljes neoliberális világ elfogadását és annak hirdetését jelenti, és akkor elkezd kommentháborút hűzni azért, hogy hát nem szabad ilyet csinálnunk. Tehát inkább ezek a horog keresztények. Személyes tapasztalatom az, hogy néha egy-egy barátom megkért, hogy szálljak be a kommentháborúba az ő oldalán. Én ezt meg is tettem sokszor. Egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy hát nem neki van igaza. Ráadásul még hülyén is csinálja. Viszont akivel vitatkozott, azokkal utána olyan jól el tudtam beszélgetni privátban. Azt azért nem mondom, hogy új barátságok, de nagyon jól működő gondolat szokott ez lenni, hogy van egy közös téma, beszélgetésbe elindulunk, vagy hát vannak vállalhatatlan oldalok azért, csoportok a Facebookon is, én is többen benn vagyok. Én eszelem a beteg poénokat sokszor. Nem tudom, itt egyébként mennyien vannak, akik aktív Facebook felhasználók, nem csak a platform miatt messengerként? Jó. Akkor itt egy rége...
Aktív felhasználók mit jelent? Görgeti a Facebookot, vagy
posztol
is
rá? Görgeti a Facebookot legalább.
Milyen gyakran görgeted?
Igen, az a... Naponta többször is akár. Jó. Ez csak itt amiatt kérdezem, hogy akkor... Nem tudom, hogy a Sitropolis nevű azóta már bezárt csoport ismerőse valakinek. Ki lehet találni a nevéből, hogy melyik kategória volt. Igen, ez már egyszer elhangzott. Egyébként Jankát én kétszer is felvettem a csoportba, egy-egy napig bírta. Sokszor tényleg a vállalhatatlan kategória volt, és volt egy-egy bejegyzés, aminél viszont el lehetett kezdeni beszélgetni értelmesen. És onnan is van 2-3 ismerősöm, igaz, hogy azóta nem beszélgettünk, de hogy ez a tök jó már a kérdésem lesz, majd tudok kihez fordulni. Gondolattal indultunk neki. Lehet, hogy majd azután rá is írok 1-2-re, hogy van-e kérdése. Csak nehogy legyen neki. Most egy kicsit beszélgettünk már az online evangelizációról. Én azt kérdezném meg, hogy egyáltalán mi az, hogy evangelizáció? terjesztése védelme, tehát amikor toborzod a buzgó keresztényeket.
Kérdés most egy ilyen szituáció, hogyha még itt tartunk, hogy az interneten keresztül evangelizáció, akkor az is annak minősíthető, hogy mondjuk felkerül, én nem tudom, Instagramra, meg YouTube Shortsra és TikTokra és minden más rövid videós platform.
Igen.
Igen, a szó oda. Egy olyan videó, hogy tegyük fel, nagyobb városnak az utcáján kiáll egy nagyon akaratos, kemény tüntető, aki mondjuk azt, hogy a keresztény vallásnak a nézetei ellen erősködik valaki, és próbálja itt nagyon erősen kifejezni a véleményét. És a videó alapvetően arról van, hogy oda megy egy keresztény hitű ember, és akkor elkezdi mindenki előtt szétoldani, és megmondani, hogy miért nincsen annak a tüntető, lázadó embernek igaza. És aztán ez nyer fölkapottságot.
Hát, hogy ez mennyire lesz evangelizáció, vagy mennyire azzal a szándékkal indult, ugye ez függ a befogadó közösségtől is. Most így körülbelül a harmadik Insta-rész, ami szembe jött velem, az a itt, hogy egy kicsit gondoljátok át kategória, akkor valaki azt a bejegyzést tette ki, hogy az a elég rossz az angol kiejtés, úgyhogy inkább lefordítom, ez a köszönöm Istenem, hogy ateista vagyok. Igen, az első reakció is az, hogy kinek köszönöd?
Ez ugyanolyan, mint az, hogy homofóbia a buziknak való.
Igen, most erre is eszembe jutott, az egyik diákomnak sikerült egy olyan beszólást elejtenie, ami után nekem le kellett volna torkollanom őt, esetleg szaktanárit adni, de az adott helyzetben olyan humoros, hogy jött, hogy inkább megfordultam, és a tábla felé fordulva röhögve írtam a következő feladatot. Vannak ilyen helyzetek. Ha nem gond, akkor inkább nem idézném azt a mondatot, amit mondott, mert hangfelvétel készül. Majd utána elmondom. Igen, tehát az evangelizáció az az, hogy terjesztjük a hitet, védjük a hitet. Na most feltesznek egy kereszténységet gyalázó mémet. Hitvédelem az, hogy akkor kiállsz a hitedél ott a komment szekcióban. És itt van. Fel lehet jelenteni a posztot gyűlöletbeszédét. Nem kell leállni vitatkozni. Lóval nem kártyázunk, galambbal nem sakkozunk. Mert ha leállsz ott a komment szekcióba, akkor egyrészt szinte biztos, hogy szétoltanak, vagy legalábbis megpróbálnak, másrészt pedig elegánsan bekerülsz a horog keresztények csapatába egy idő után, mert akkor már indulatból kezdesz el válaszolni te is. Észérvekkel nem mindig lehet. Oké. De akkor ez hogyan online evangelizáció, hogy itt ez a mém, és akkor én jelentem? Vagy itt ez a poszt, ez a bejegyzés, ez a cikk.
Kérdés leszedik-e?
De én megtettem mindent. Tehát szóval van kérdés, hogy leszedik-e, de ha én megtettem mindent azért, hogy védjem a hitet, akkor a lelkiismeretem tiszta. Kérdés az, hogy lehetne az, hogy ezt a linket még elküldöm több embernek, hogy jelentsétek ti is. És miért nem? Pontosan. Ezek azok a képek, amiket nem szabad, vagy bejegyzések, amiket nem szabad tovább terjeszteni semmilyen módon, mert nem tudhatod, hogy hova kerül, és akkor mi lesz a sorsa, hogy még nagyobb népszerűségnek kezd előrvendeni, és még kevesebb lesz a kereszténység felé a jó indulat. Ennek például az is már egy jó 10 éve volt, azt hiszem, a párizsi robbantás, a Charlie Hebdo. Hányan megosztották, hogy hogy ezek miatt, a képek miatt történt. Csak így gondoljunk bele egy pillanatra. Tehát akkor ők most ott közzé tettek olyan képregény címlapokat, a muzulmán vallást is gyalázandó, ami miatt az adott vallás fanatikusai felrobbantották őket. Akkor ezeket a képeket, akik utána még közzé tették, azok mire számítottak? Tehát világbékére vagy? Szóval persze, hát ők közzé tettek ilyeneket, felhúztak vele egy világvallást követő pár milliárd ember, egy milliárd embert körülbelül. Szóval nyilván megosztom én is, hogy az úgy lesz jó. Hát akkor a beszélgetés lezárásaként én kérdezném azt, hogy oké, de akkor mit tehetünk úgy általában? Hogyan tudunk keresztények maradni egy kevésbé keresztény világban? Mint mondjuk a digitális nyelvhasználat. Még egy gondolatként hozzáfűzöm, hogy ugye szokták mondani, hogy ha idegen nyelvet tanulsz, na most itt a többség azt tudomásom szerint legalább két nyelvet alapból beszél, akkor pont a, hogy milyen szavakat ismersz, az alakítja az adott nyelvhasználatban a személyiségedet. Tehát, hogy lehet, hogy teljesen más személyiségekkel rendelkezel angolul, mint németül vagy magyarul. De hát a digitális világ is egy másik nyelvhasználat. Tehát, hogy te nem ugyanaz az ember vagy digitális lenyomatban, mint akivel én most itt beszélgetek. Akkor te tudsz-e valamit tenni a digitális világban azért, hogy az mégis erkölcsösen használható legyen. Vagy ez már így kajakómába bonyolult kérdés volt?
Igazából a magunk részéről csak annyit tudunk tenni, hogy amikor bármilyen tartalmat teszünk ki, vagy kommentelünk, vagy akármit csinálunk, akkor megpróbáljuk moderálni magunkat, és tisztelettel, és kellő erkölcsen, meg önkontrollal kitenni azt a bizonyos valamit.
Így van, tehát hogy az egész erkölcs használat, média használatnak erkölcsösen annyi a kulcsa, hogy ha erkölcsösen élsz, azt is erkölcsösen fogod használni. Tehát az nem egy másik világ, amire nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok és törvények, mint az életedre. Teszem azt, a tolerancia nagy szóvivője vagy a való világban, de egyébként pedig a gyűlöletbeszédes posztokat sorba lájkolod a zárt csoportokba. Tudj. Érezhetően van valami hasadás az emberben. És gondolom, ti is ismertek azért olyanokat, akik élőszóban valamit mondanak, online valamit csinálnak, a kettőben általában nincsen köszönő viszonyban egymással. Biztosra veszem, hogy tudtok ilyeneket, mert már neveket is hallok. No. Kérdés, kérés, gondolhal, sóhaj, panasz, probléma. Mennyire illik kihúzni maximum az időt? Megállítani úgy kell, hogy megint a piros gombot nyomom meg.